Jó estét kívánok! Üdvözlök mindenkit a virtuális Beit Midrásban, a virtuális tanászban. Ked este van, és ilyenkor haszi történeteket mesélek. Épp utána néztem, és a jegyzeteimben azt láttam, hogy pont egy évvel ezelőtt ebben a heti szakaszban kezdődött ez a program, a haszi történeteknek a programja, ami azt is a mai az 52. alkalom. Szóval az első évfordulója ennek a programnak, hát kívánok ennek a programnak boldog születésnapja. Kezdek egy pár kis történet a Lag BaOmerről. Lag BaOmer, ez Lag BaOmer, ez az Omer 33. napján, ezen a napon szünetel a gyász, ezen a napon van Rasbi, Rabbi Shimon Bar Yochai-nak a halálozási évfordulója, a Jahrzeit. Ebben az évben ez csütörtökön este pénteken lesz, ilyenkor lehet hallgatni élő zenét, esküvőt tartani, stb. Van egy olyan történet, a Dombrovi Rabbi Yosseléről, aki egy haszid mester volt. Ő minden évben Lag BaOmerkor utazott Kozsinicban, a kozsinici Magidhoz, aki egy nagyon híres haszid mester volt. Egyszer megkérdezte őt egy haszidja, miért annyira fontos, hogy Lag BaOmerkor ott lenni a kozsinici Magid sírjánál. Nem az ő jarcájtja, nem az ő halálozási évforduló, miért olyan fontos? És erre azt válaszolt a Rabbi Yosseléről, hogy amikor én az após fiatal ember voltam, éppen házas voltam, és az apósomnál, Rabbi Mosennál laktam, ő a Kozsinci Magidnak a fia volt, akkor őtőle a következő történetet hallottam. Azt mondta Rabbi Mosé, ahogy előbb említettem, ő a Kozsnici Magidnak a fia volt, és ő maga is egy haszid mester volt. Azt mondta a haszidoknak, menjetek ma az apám sírjához, a Kozsnici Magidhoz. És ez olyan lesz, mint ha oda mentetek volna Mironba, Rabbi Shimon Bar Yochai sírjához. Mi alapján mondom az, hogy elmentek az apámhoz, az olyan, mint elmentetek volna a Rabbi Shimon Bar Yochai sírjához, akkor elmondom. Az én apám, a Kozsinici Magid amikor volt a Simchat Tóra, a Tóra örömünnepe, akkor nagyon-nagyon táncolt, szóval különleges volt. De egyszer az volt, hogy még nagyobb volt az öröm is, a tánc is, a lelkesedés, még több, mint minden évben. Minden évben is nagyon sok volt, de ebben az évben valami különleges volt. Ekkor megkérdezte az apámat, a sógoram megkérdezte az apámat, mi történt idén, hogy a hakafotot, a körtáncot a tórával, az valami nagyon különleges volt. Erre azt mondta neki az apám, hogy az ő apja, Rabbi Shapsi volt a Kozsinci Mágidnak az apja, ő a Gan Edenben egy teremben van, egy héjhálban van, hogy tegnap is a Zohar órán említettem, hogy a Gan Eden, az Édenkertben van több terem, több héjhál. És a következő egy-két hétben ezt alaposabban fogunk átvenni a Zohárban. Mindenképpen az én apám mondja a Kozsinci Mágid Reb Shapsi, egy héjhálban van, egy teremben van Reb Jochájról. Ugye Rabbi Simon, Jochájnak a fia. Ő egy teremben van Jochájjal, aki Rabbi Simonnak az apja. És Rabbi Jochaj megkérte az apámat, Reb Shapsit, hogy kérem, vigy engem el a fiadhoz, amikor olyan nagyot táncol Simchat Tórakor. Cserében én el fogom téged vinni az én fiamhoz, amikor lesz Lag BaOmer. Szóval Reb Simonnak az apja egy csere üzletet ajánl fel Reb Shapsinak, a te fiad az a Kozsinci Mágid, az én fiam az Rabbi Simon Bar Jochaj, te vigy engem el most a tánchoz, a Simchat Tórai tánchoz, a fiadhoz, én majd el fogom vinni téged Lag BaOmer az én fiamhoz. Erre azt mondta Kozsinci Mágid, és mivel mellettem ott volt Rabbi Jochaj, ezért tőle még több erőt kaptam, és ezért tudtam még többet, és még jobban, még nagyobb lelkesedéssel táncolni. Mondja a Kozsinci Mágidnak a fia, emiatt úgy gondoltam, hogy mivel a Reb Shapsi, a nagyapám, egy teremben van Rabbi Jochájval, és kapcsolatban vannak, akkor valószínűleg az apám és Rabbi Simon szintén kapcsolatban vannak. És ezért érdemes elmenni ő haza, és olyanak számít, mintha a Rabbi Simonnál voltatok. Ez Lengyelország, Rabbi Simon az Mironba, de itt mentek el Lengyelországban. Kozsinci Mágid, ez olyan, mint a Mironba, Izraelbe elmentettek volna az ő sírjára. Ez nagyon érdekes, ez a csereakció. Egy másik történet, ez pedig talán Ukrajna, Hamilban, vagy ilyen nagyon ilyen orosz kiejtésben, Gomilban, ott is követték azt a szokást, ami sok helyen volt, hogy a Hevra Kadisa, hogy Budapesten így mondanak a Hevra, szó szerint a Hevra Kadisa a szent egylet. Azok, akik foglalkoznak a temetéssel, de nem csak a temetéssel, hanem a temetőnek a fenntartásával és minden ilyesmivel, és általában ezek önkéntesek szoktak lenni, akik a Hevrában dolgoztak a temetéseken, azok mind önkéntesek voltak, sőt, ez egy megtiszteltetés volt, hogy felvették őket a Hevrában. És az volt a szokás, hogy a Hevra Kadisa, és nem csak a Hevra Kadisa, hanem általában sokan szoktak kimenni a temetőben, körülnézni, mit kell javítani, valamikor a kerítés, ami körülete van, valamikor bizonyos sírakat meg kell javítani, valamikor más dolgok, és utána kimentek a temetőből, és a temető mellett ott volt egy szoba, egy lakás, egy szoba, egy ház, és ott asztalakhoz ültek, és volt egy kis sütemény, egy kis tojás, és egy kis lehány. Amikor Hamilban volt a rabbi Yitzhak Isaac, aki a második Lubavitchi Rebbe, a Mitele Rebbe, Rabbi Dov Bernak a haszidja volt, ő volt a rabbi a Hamilban, akkor miután már befejeztek körülnézni a temetőben, és már kimentek a temetőből, és aztán leültek az asztalakhoz, egy kis szűdere, egy kis étkezésre, akkor szóltak a rabbihoz, és a rabbi el szokott jönni a temetőben 2 percben körülnézni, és aztán leülni velük, és egy kis dvártajreval, és egy kicsit beszélgetni velük. Ebben az évben történt egyszer, hogy Reb Yitzhak Isaac megáll az egyik sírnál, és kezdi olvasni. Egyszer csak odaszól gondolkodik, és odaszól a Sámeszhoz, és azt mondja, fent az égben követelnek ettől az embertől, aki itt van eltemetve, akinek a sír feliratot most olvastam, és azt követelnek tőle, hogy miért nem vagy te olyan, mint amilyen itt ne van írva. Ami azt jelenti, hogy túlzás. Hát kicsit túl dicsértek az elhuntat, és ez lett a vádnak az alapja. Az égben azt mondta, nézd csak meg, mit mondanak rólad az emberek. Ezek szerint egy képes voltál erre, akkor miért nem vagy te olyan? Erre azt mondja neki a rabbi, a Sámesznak, kérem, hozd egy kalapácsot. Elhozta a kalapácsot, azt mondja, kérem, a szöveget egy kicsit ilyen lecsiszolni a sírról, hogy ez a sok fölösleges dicséret ne szerepeljen ott. És a rabbi ott várt, ameddig nem fejezi be a munkáját, és utána bejött a hevrának az étkezéséhez, és azt mondta, no, örülök annak, hogy ma tudtam segíteni az egyik elhunnak. Ez nagyon kellemetlen volt, és ma tudtam neki segíteni. Ez egy nagyon fontos dolog. Először azt kell tudni, hogy egy sír az arra való, hogy oda felírnak. Természetesen mindig igyekeztek héberül felírni. Nem csak a nevet, és az illetőnek az apja neve, és Magyarországon még oda írtak az illetőnek az anyja neve is, hanem még egy kicsit az emberről. De fontos, hogy legyen valami írva, fontos oda héber neve, és a szülőnek a neve és a héber dátum, a halazási dátum az rajta legyen, de valamit kell írni az emberről is. De semmiképpen nem szabad túlzásba vinni. Épp ma beszéltem az egyik özvegyel, akinek a férje meghalt, és jól ismertem a férjét, és mondtam neki, hogy fogom készíteni egy kis szöveget róla, el is készítettem, szóltam neki, és erre kérte, hogy szerezek neki egy sírköves, aki tud helyben betőket felírni, szereztem. Közben azt mondja nekem, nem kell, 2 szó az elég. És könyörögtem neki, hogy egy zsidó sírkörre illik felírni helyberől egy kicsit az életéről, de semmiképpen nem, nem szabad túlzásba vinni, hanem valóságot kell írni. Én emlékszem, amikor Mendel fiamról írtunk, készítettünk a szöveget, és az egyik sort, amit írtam, az, hogy sokat szenvedett, és sajnos nagyon sokat szenvedett, és elfogadta a szenvedéseit örömmel. Tényleg a Mendel fiam soha nem panaszkodott, hogy miért. Mindig azt mondta, hogy ez az Istennek az akarata, és nem volt további kérdés. És akkor ez még a Siva alatt volt, a 7 gyásznapban, és akkor együtt kértem a mások, különböző barátok, akik eljöttek, kértem az ő segítségüket, és valaki azt mondta, tényleg elfogadta örömmel, azt jelenti, hogy örült a szenvedésnek, vagy csak nem panaszkodott. Mert ha csak nem panaszkodott, akkor nem illik azt írni örömmel. És a végén tényleg ki is javítottunk, azt írtunk, hogy sokat szenvedett, és elfogadta azokat halkan vagy szó nélkül. Ez mind azért van, mert nem szabad egy sírkövön, nem szabad semmi olyasmit írni, ami nem 100-10%-kal igaz. Ez volt ugye Hamilben a Lag BaOmeri szokás, hogy kimentek a temetőben körülnézni. Nézzünk tovább. Egy másik történet, egy nagyon-nagyon furcsa történet, nem tudom, hogy mi honnan a forrása ennek. Mindenképpen ez egy érdekes szokás, és elmondom. Radosic az egy híres rabbi volt, Rabbi Sachar Ber, egy híres haszid mester volt, csodarabbi volt, és egyszer, hol van ez a Radosic, ez valahol Lengyelország, Galíciában, nem néztem meg pontosan, hol van, de körülbelül ilyesmire tudok gondolni. Radosicban egyszer egy gyönyörű, szép királyi kocsi, lovas kocsi megállt a Radosici Rebe háza előtt, és onnan kijött egy fiatal ember. Maga ez a kocsi, az olyan annyira kilógott a sorból, hogy mindenki figyelte, és hogy kijött valaki a kocsiból, néztek, és többen azt mondták, hát ez Ferenc József, Ferenc Károlynak a fia. Úgy tűnik. Bement a Rebének, és közben mindenki csodálkozott, mit keres itt a fiatal herceg Ferenc József, aki a király, császár, osztrák, magyarnak a fia, mit keres ő itt? Talán ez egy véletlen, csak úgy tűnik. Tehát bement a Rebéhez, fél óra után kijön a Rebétől, és elindul. Amikor elutazott, akkor már többen mondtak, hogy valójában ez volt Ferenc József. Miért jött ő a Radosici Rebéhez? A történet úgy szól, hogy abban az időben elromlott a kapcsolata a Károly király és az orosz cár között. És az orosz cár Nikol különböző ilyen feltételeket, követeléseket nyújtott be, ez kell, az kell, az kell. Károly pedig ezt nem tudta elfogadni először, mert túl nagy követelések volt, nem is tudta ezt teljesíteni. Kettő, ez egy demoralizálást jelentett volna, illetve ez vezetett volna ilyen, hogy képesek legyenek zsarolni a Károlyt, mert észrevesznek, hogy mennyire gyenge, de ha elutasítják a cárnak a követelését, akkor az háború. És ha háború van, akkor biztos, hogy a Károly bajban van, mert az ő hadserege akkor nem volt olyan állapotban, hogy tudott volna ellenállni egy cári hadseregnek. Hát akkor most mit lehet csinálni? Tanácskoztak, és abban maradtak, hogy egy ilyen kompromisszumot. Ők sokat követelnek, egy kompromisszum, aminek egy része teljesítenek a többi. Nem, el is küldtek ezt a cárhoz, és a cár egyből visszautasította. Hát egyre kevésebb mozgástér maradt itt a Károlynak. Hát megint összeültek a tanácsadók, és nem tudtak mit csinálni. A vége valaki azt mondta, ha rám hallgattak, akkor egy nagyon különleges, nem szokásos ötlettel állok elő. Én ismerem az a zsidó csodarabit, aki Radosicban lakik, nagyon okos ember, és igazi csodarabi. Én vagyok a tanúja egy bizonyos olyan esetnek, hogy tudom, hogy ez ő csodarabi, és nagyon sok hasonló történeteket mesélnek róla. Én azt mondom, hogy mivel ma nincs mit veszíteni itt, menjünk el a csodarabihoz is kérjük ezt áldást. Hát mindenki elismert, de a helyzet az nagyon-nagyon rossz, és nem tudnak mit csinálni, akkor tényleg menjen el a zsidó csodarabihoz. És abban maradtak, hogy mivel ez egy olyan fontos dolog, hogy a herceg, a Ferenc József menjen el. Ő legyen az, aki a király nevében elmegy a Radosici rebehez. Jó, eljön a Ferenc József, bemegy a cádikhoz, és a cádik rögtön megadja neki a kellő tiszteletet, feláll, mondja az áldást annak arra, hogy valaki lát egy uralkodót. Ez egy érdekes dolog, mert ő csak a herceg volt, de ezek szerint ő már ilyen uralkodóként lehetett mondani rá áldást, és ekkor a Ferenc József elmeséli a Radosici rebének az egész történet, mit követel a cár, és kompromisszumot akarta kötni a cár, elutasítottak, és most már nincs kiút. Elmondta mindenféle lehetőségek, ami felmerültek, és egyik se egy reális lehetőség, amire lehet számítani. Jó. A Radosici rebbe végig hallgatja, és nem válaszol. Csend. Erre Ferenc József, ő nem tudta az, hogy sokszor ezek a csodarabik elgondolkodnak. Ő csak azt látta, de rebbe nem válaszol. Erre azt mondta, jó, megértettem, és erre gyorsan szólt az asszisztensének, hogy menjen ki, és hozzam be azt a nagy-nagy dobozt. Behozott egy dobozt, ami tele volt aranyol, és mindenféle, azt mondta, tessék, ezt az apám, a király küldi a csodarabinak. A cádik nem is figyelt oda a dobozhoz, és gondolkodott egy kicsit. Egyszer csak azt mondta, menj el vissza Bécsben, mondd meg az apádnak, a királynak, hogy nem kell félnie, minden rendben van. A Ferenc Józsefnak ez nagyon meglepő volt, hogy ilyen magabiztosan mondhatom. Azt mondta, kérem egy ígéretet. Akkor ebben azt mondta, tessék, ha kérsz egy ígéretet, tessék, adok egy ígéretet is. Aztán azt mondja a hercegnek, és a doboz kapcsán, nem vagyok én kíváncsi rá, kérem, vissza az apádnak, és mondd meg az apádnak, hogyha szeretne valami jót csinálni, akkor osztjon szét ezt a pénzt, ennek az értéket a szegények között. Tőle pedig van egy kérésem. Amikor te majd uralkodó leszel, akkor kérem jót tenni a zsidókkal. És Ferenc József ezt jóvá hagyta, hogy elfogadja. Ekkor még a cádik, a Radosici Rebbe még megáldatta őt hosszú élete. Jó, búcsúzott tőle, visszamegy Bécsbe, igazán hitt ebben az áldásban, akart hinni is, és igazán hitt ennek, és elmondta a történetet az apjának, hogy mit mondott a Rebbe, hogy nem kell félni. És mindenki nagyon csodálkozott ezen, hogy ilyen biztosan mondta, hogy nem kell félni, az is nagyon, arra is nagyon felfigyeltek, hogy ő egyáltalán nem akar nyúlni a pénzhez, és tényleg egy pár nap múlva jött egy level a cártól, hogy meggondolta magad, elfogadja a kompromisszumot. Most a kompromisszumnak az a lényeg, ugye, hogy elutasítanak a követelést, csak egy kicsit adnak nekik. Vagy így Ausztria mutatja, hogy erős, hogy képes az orosz szárnak a követelését visszautasítani. És ez nagyon jól jött ki, és tényleg ennek vége lett. Most később maga Ferenc József, ő lett az uralkodó 1848-ban, és emlékezett az ígéretre, amit adott adott neki a Rebbe, és ő pedig az ígéretet, amit ő tett, hogy jót fog tenni, csak jót fog tenni a zsidóknak, ezt teljesítette is, és tényleg nagyon hosszú életet élt. Azt hiszem, hogy 65 évig volt uralkodó. Van ez egy érdekes történet, ugye ez a Magyarországot érint, nem tudom mi a forrása ennek, ebben a könyvben ez le van írva. Egy másik történet, ami szintén egy nagyon megható történet, ez tél van, valahol egy kis településen, péntek van, és tél van, nagyon hideg van, és egy olyan hóvihar, fú, borzasztó. Annyira, hogy már délben a zsidó boltak egymás után, valószínűleg a nem zsidó boltak is egymás után zártak, mert nem lehetett számítani, hogy ember ide most jönni fog vásárolni, és mindenki sietett készülni Sábeszre, mert tél van, és nagyon rövid a délután. Általában péntek délután a Samesz, a templom szolga szokott kimenni és szólni, hogy mikor kell zárni már az üzleteket, de most nem kellett, mert senki nem akarta nyitva tartani ekkor, mert nem volt értelme. Jó, mindenki sietett, elmentek a zsinagógában, a zsinagógát próbáltak fűteni két fűtőtesttel, gondolom, hogy tüzelőfával, de hát ez nem segített eléget, akkor még gyorsabban is imádkoztak. És kijönnek az emberek a zsinagógából, és mit látnak, hogy egyszer csak megáll, a zsinagóga előtt megáll egy lovas kocsi. Ki a kocsiból? Sepszül Balagola. Balagola azt jelenti, hogy kocsis. Most mindenki ismerte a Sepszült, hogy valásos zsidó is minden, és beleutazott a Sábeszben. Igaz, hogy kicsit gyorsabban imádkoztak ezen a napon, mert hideg volt a zsinagógában, de akár is most már biztos, hogy bejött a Sábesz. És a Sepszül észrevette, hogy nem, a zsidók most nem a zsinagógába mennek, hanem a zsinagógából, ezek szerint ő megszegte a szombatot, jaj, kezdett sírni, hogy lehet az, hogy én megszegtem a sábezt, hát nem egy normál nap volt, és ez a hóvíjad, és én azt hittem, hogy több idem van, és nem vettem észre, és jaj, kezdett sírni. Mit lehet csinálni? Most. Tovább utazni, erről szó se lehet, az sem szó, nem akart még egyszer megszegni a szombatot, de a halacha azt mondja ilyenkor, hogy mindenképpen a lovakat, azokat fel kell szabadítani, mert nekik ez egy szenvedés, ha ott fognak maradni itt, gondoskodtak mindent úgy csinálni a halacha szerint, a kocsi minden áruval együtt, ami benne volt, valami nagy szállítmány jött, azt ott maradt, mert sábez van, azonban nem lehet foglalkozni, és mindenki hazamegy. Tehát Sepszul hazajön, és teljesen oda van, és sír, és azt mondja, jaj, hogy lehet, zsidó vagyok, megszegtem a szombatot, és hogy lehet, hogy öreg koromra megszegem a szombatot, soha ezt ilyesmi nem történt velem, és jaj, teljesen oda volt. Szombat este nem akart tovább várni, elment a rabbihoz. Ki volt a rabbi? A rabbi ezen a településen volt Rabbi Chiel Mechel, a Drohovicsi Rabbi Yitzchaknak a fia, aki a Baal Shem Tovnak a barátja volt. Azt jelenti, hogy majdnem az első nemzedék a haszidizmus, csak a második nemzedék a haszidizmusnak, és Sepszul eljön Rabbi Chiel Mechelhez, és elmondja neki, mi történt. Képzeld el, Rabbi úr, hogy megszegtem a szombatod, hóhihar volt, és azt hittem, hogy még van idő, én nem vettem észre, hogy most dél van, vagy most már délután 3-kor, így is nem lehetett látni jól, és jaj. És a Rebbe, amit Sepszul sír, és minden, és a Rebbe még mond, hogy lehet az, hogy egy zsidó egy olyan komoly vétkek követ el, utazik sábeszkor, hogy lehet? Az ember nem érzi a sábesznak a szentséget, hogy mi az? Az nem egy sima nap, nem éreztel, hogy jön a sábesz. És erre Sepszul még jobban kezd sírni, hogy jaj, mit csinálta, megszegtem a szombatot. Erre a rabbi úr kezd utána nézni a könyvekben, hát, hogy az ember szeretne megtérni, mi a legjobb módja annak a szombatszegésnek, útnak a megtérése. És erre különböző ilyen középkori könyvek foglalkoznak ezzel, és az van, hogy más-más dolgokat írnak elő. A Résit Chachma című ilyen féni kabbalisztikus könyve azt írja elő, hogy nem megszegi a szombat, akkor 40 bőtöt bőtölje. A Menorah Tamaor azt mondja, hogy ilyen, az ember kapjon 39 ütést. A Rokeach azt mondja, hogy az ember feküdjen le mesztelenül a hóban. És ez lesz neki ilyen bűnbocsánat. Más könyvben pedig azt találta, hogy az ember a cipőjében tegyen be ilyen kavicsot, hogy ne legyen kényelmes a járás. Erre a biztonság kedvéért azt mondja, hogy Chiel Mechel és Sepszulnak mind a 4 dolgot, 40 bőt, 39 ütés, és még mi volt a harmadik, a hó, terápia, és még kavics a cipőben. Borzasztó dolog. A biztonság kedvéért minden, ami írva van, mindenki más-mást írt, de ez a Chiel Mechel mind a négyet összeadta, minden négyet meg kell csinálni. Hát, Reb Sepszulnek ez nem volt egy jó érzése, de úgy döntött, hogy mindenki meg fogja csinálni, mert olyan komoly a szombatszegés. Szombatot nem szabad szegni semmi körülmények között, és tudja, milyen súlyos, de és a rabbi azt mondta, minden négy. Most miért volt olyan szigorú, hogy Chiel Mechel Sepszul? Tehát olyan szent ember volt, ő más világba élt, ahogy tette fel a kérdés Sepszinek. Nem éreztél a Sábesznak a szentségét? Ő szent rabinak a házában nőtt fel, ő maga egy szent rabi volt, ő nem ismerte, lényegében nem ismerte e világot, és ezért borzasztóan szigorúan ítélte ezt az egészet. A probléma az volt, hogy Csepszel kezdett bőjteni, és kezdett mindent csinálni, közben még dolgozni, és el kellett látni a családját, és nagyon nehéz volt. Visszament Rebbe Hillel Mechelhez, és sírt, és azt mondta, nincs elég erőm. Hillel Mechel azt mondta, mit tudok csinálni? Megszegtél a szombatot? Jó. Erre Csepszel összeszedte magad, és csinálta tovább. Egyszer csak hallotta, hogy a Baal Shem Tov Tarnapolban, ugye az Galícia, Tarnapolban nem messze onnan, ahol ők voltak, a Baal Shem Tov oda érkezik. A következő hetekre ott lesz. Ó, erre Sepszor rá azt mondta, na, érdemes elmenni a Baal Shem Tov. Elment a Baal Shem Tov, elmondta az egész történetet. A Baal Shem Tov mosolyol, haladta a történet, azt mondta, és én azt mondom, hogy nem kell ez a négy dolog, amit a rabbi előírt. Én azt láttam, hogy te igazán, igazán megbántál, ami történt. Én azt mondom, minden szombat előtt hozzal két nagy gyertya a zsinagógában, hogy a zsinagógában sok fény legyen. Ezzel fogsz nyerni egy bűnbocsánat. Hát ahhoz képest, amit Rebbe Hillel Mechel előírt, hát az egy óriási könnyítés volt. Azt mondta a Sepszel, rabbi úr, mondja a Baal Shem Tov, én vállalom ezt. Jó, pénteken ment a zsinagógában, és oda vitt két nagy gyertyát, oda tette a helyére, ahol kell, és örült, nagyon jó. Bűnbocsánatot fogok nyerni az Istentől. Este odajön, nyoma nincs a gyertyának, eltűnt a gyertya, semmi. Hú, Sepszel nagyon szomorú lett, ezek szerint az örökké való nem fogadta el tőle a gyertyát, és akkor nincs bűnbocsánat. Sábesz után megint elment a Baal Shem Tov, azt mondta, képzeld el, rabbi úr, hogy a gyertya eltűnt. Erre azt mondja Baal Shem Tov, hát... Ezek szerint Rebbe Hillel Mechel még mindig nem akar engedni. Én azt mondom ezen a héten, tedd csak oda még egyszer a gyertyát, és szólja Rebbe Hillel Mechelnek előre, hogy szeretném kérni tőle, hogy jöjjön ide Sábeszre. Jó, péntek reggel, vagy lehet, hogy már csütörtökön, a Sepszel szólt a rabinak, Rebbe Hillel Mechelnek, a Baal Shem Tov kért, hogy jöjjön, közben elvitt a két gyertyát, adott a Sámesznek, tessék, ezt hoztam a zsinagóga javára, Sámesz ezt elfogadta, minden rendben volt. Most, ahogy mondtam, Tarnapol az nagyon, nagyon közel volt ehhez a településhez, és a rabbi úr úgy számolt, hogy reggel elindul, és bőségesen megérkezik Tarnapolban, mert nincs messze ez. Elindult a rabbi úr lovaskocsival, és egy vihar, és ilyen hiba, olyan hiba, nem lehet folytatni, és nagyon lassan indul az út, és egyszer csak látja a rabbi, hogy huha, jön a Sábesz, mit lehet csinálni? Na, már túl közel van a Sábesz, az leszállta a kocsiról, és tovább ment gyalog, és megérkezik Tarnapolhoz, eljön a Baal Shem Tovhoz. A probléma az van, amikor bejött a városban, egyszer csak hirtelen azt mondta, húha, igazad nem utaztam Sábeszkor, de a halacha azt mondja, nem szabad többet menni, mint 1 kilométer. Lehet, hogy én távolabb voltam itt 1 kilométer a várostól, és én megszegtem a szombatot. Ujjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj Rabbi Chiel Mechel Mekszek Taszomotad. Eljön a Baal Shem Tovhoz, és a Baal Shem Tov nagyon örül neki, és azt mondja, Sholom Aleichem, béke rád, Isten hozott Rabbi Chiel Mechel. Good Shabbos. Most azt mondja, amikor az ember csak a spirituális világokban él, akkor nem tudja, miből áll az élet. Nem képes megérteni, hogy valaki hibázik, de nem az ő, nem volt ez szándékosan, tényleg nem tudta, azt hitted, még kora délután van. Ezért olyan fontos volt téged idehozni Sábeszra, lekéstél, és lehet, hogy megszegtél a szombatot. És ez az a tanítás, hogy nem szabad az embereket, az ember az csak ember, ha látod rajta, hogy igazán megbánta, akkor már nem kell még rátenni. Még 40 bőt, és még ez, és még az. Ma, amikor te magad éreztel, hogy hogy lehet az ember teljes jó indulatból téved, akkor most már könnyebb lesz neked kezelni ezt az egész helyzetet. Nem arról van szó, hogy a szombat szegés egy könnyű dolog. A szombat szegés az egész zsidóságnak a tagadását jelenti, ha az ember szándékosan teszi. De a tévedésből tört, és az ember igazán megbánta, akkor a mély megbánás és a mély fájdalom az a megtérés és a bűnbocsánat. Egy másik történet. Egyszer a Mezericsi Magid Rabbi Dovber, ő volt a Baal Shem Tovnak az utódja. Baal Shem Tov alapított a haszidizmus, a Mezericsi Magid Rabbi Dovber, ő volt az utódja. És egyszer a Mezericsi Magid elindult. Valahova indult, csatlakozott hozzá több tanítvány, és indultak, nagyon kellemes volt az út, mert úgy közben beszélgettek, és természetesen a beszélgetés az mind tanulás volt, tóra tanulás, a mester mindenféle tanításokat mondott, szóval egy nagyon különleges élmény volt ez az utazás. És egyszer csak kezd ilyen sött, kezd lemenni a nap, és a rabbi úr rámutat a mezőcsi Magid Rabbi Dovber, tessék, itt fogunk megszállni. Az egy ilyen kis kocsma, panzió, féle szálloda volt, és ez még épp a zsidó tulajdonos volt. Ó, nagyon örült a vendégeknek, oda jöttek, mindenki bejött, és egyszer csak kint, ó, nagy eső, vihar, hogy nagyon örültek, hogy jó helyen vannak, nem az úton vannak, hanem meg tudnak szállni. No, a panziós, vagy a szállodás nagyon örült a vendégeknek, hallott már a Mezericsi Magid, őt egyszerű zsidó volt, de hallott már a nagy csodarabiról, és ezért nagyon megtisztelte, ellátta őket mindennel. Szóval minden szép és minden jó volt, imádkoztak Márival, ettek valamit. Egyszer csak odajön a panziós, azt mondja a Mezericsi Magidnak, figyelj, van egy kérdésem, mert nagyon régen akartam kérdezni, nem tudtam kivel tanácskozni, most ez az Isten titeket hozott hozzám, szeretném élni a lehetőséggel, szeretném mondani, feltenni a kérdésemet. Erre azt mondja neki a Mezericsi Magid, figyelj, itt van a tanítvány, a Rabbi Schneur Zalman, aki később volt az Alter Rebbe. Nagyon-nagyon különleges, nagy tudású és okos rabbi, és ezen kívül még lesz neki egy fia, aki az én nevemet fog viselni, és teljesen fog hasonlítani rám, kérem, beszéld meg vele. Jó? A panziós egyszerű zsidó volt, a rabbi azt mondta, beszélj rá, Rabbi Schneur Zalmannal, ő megy beszélni vele. Igen, Rabbi Schneur Zalman ott ült, és tanult. És tanult. Ő nem akar zavarni tanulás közben. És várja, ameddig befejezze be. No, hosszú idő után befejezte, ó, miben tudok segíteni. Közben már mindenki ment aludni, és ők már ketten az utolsók adta, akik ébren vannak. Azt mondja a panziós, van egy kérdésem. Egy dilemmám. Én itt már hosszú éveken keresztül vezetem ezt a kocsmát, panziót. Nagyon szépen értem meg belőle, nem tudok panaszkodni. De utóbbi időben két dolog történt. Először az adó nagyon magas lett, és a másik dolog a tulajdonos megduplázta az évi bérleti díjat. Úgy tudom folytatni, de nehézkes. Már kicsi lesz a hossza. De az útnak a másik oldalán kicsit arrébb van egy másik panzió, és arra lenne lehetőség kibérelni, az adónak nem olyan magas, a bérleti díj sem olyan magas. Érdemes-e átmenni, vagy nem? Az előn az, mert olcsóbb, stb. A hátrány azért már megszoktam itt, és az ember szereti azon a helyen, ahol van. Az általában elgondolkodott, és azt mondja neki a végén, sokszor az örökkévaló mielőtt bezár az egyik forrást, kinyit egy másik forrást. Hogy miközben, pont akkor, amikor itt emelkedik a bérleti díj és az adó, közben egy időben megvan a lehetőség arra, ezek szerint ez az örökkévalónak az akarata, én ajánlom, hogy tegye le azt. Menj el át oda. Jó? Köszönöm szépen, jó éjszakát kívánok, mindenki megy pihenni. Reggel valaki kopog Reb Zalman ajtóján. Ki volt? A kocsmás. Azt mondja, rabbi úr, csak magára vártam. Tegnap este, ahogy mondta, hogy érdemes átköltözni, akkor én rögtön átmentem, megállapodtam azzal a tulajdonossal, megállapodtunk, és kezdtem is mindent átvezetni. Kérdezi Altereve, miért annyira sietni? Mert azt mondja, mert az atyák bölcs tanítása, amin azt olvasunk, hogy a Tóra tudostól lehet kapni jó tanácsot. És az ember kapja jó tanácsot, az végre kell hajtani rögtön. Nem szabad azzal várni. Ezért már aznap este, amikor volt az a nagy eső, akkor én már egyébként a folyónak a másik oldalra átmentem, megállapodtam, és mindent átvittem. A mezricsi mágit is, a tanítványokat is már átvittem kis hajóval, most már csak ön marad. És tényleg az Altarebe körülnézett, mert üres volt a hely, bútor, mindent, ami az övé volt, az már át is vitte. No, akkor nem kérdés, az Altarebe gyorsan csomagolt, és ő is átment. Megérkeznek a másik oldalra, és egyszer csak néznek, uppa, valami nagy fény van a másik oldalon. Egy valami robbanás volt ott, és nagy tűz lett, és az egész hely leégett. Ha ő nem olyan gyorsan indult volna, már éjjel megállapodott, és egész éjjel dolgozott átköltözni, akkor mindene tönkre ment volna. De mivel ő annyira hívő volt, hogy a Tóra tudosnak az útmutatását fogadni kell, ezért megmentette az egész vagyonát, és minden. No, és tényleg jól ment neki a folyó másik oldala, minden szép és minden jó volt, ami itt történt, az már nem az ő kára volt, ez egy természetes kár, ez ugye lehet, hogy a viharhoz tartozik. Ma lett volna, erre azt mondta volna, lehet, hogy az egyik kábel, elektromos kábelból lett a tűz, de hát abban az időben ez nem volt. Mindenképpen ez már nem az ő kára. mesélnek, hogy sok évvel később már a mezricsi Magidban nem élt, már az Altarebrebb Snei Zalman se élt, és azt hallotta az öreg, hogy Snei Zalmannak a fia itt a környéken van valahol. Azt mondta, az az ember, aki nekem adta azt a jó tanácsadat, költözek át a másik oldalra, szeretném elmenni hozzá. Hiába öreg ember volt, fogta magad is elment. És úgy azt mondanak, amikor egyszer csak bejött a zsinagógában, és látta Rabbi Dov Ber, az Alter Rebbenek a fiát, elájult. Miért ájult el? Pontosan úgy nézett ki, mint a mezricsi Magid. Azt mondta, hogy a mezricsi Magid mondtad, az én nevemet fogja viselni, és úgy fog kinézni, mint én. Szó szerint, és bejött, amikor látta, egyébként a hászidagőt Mittelerebb, a középső rebetnek neveznek. A Mittelerebb Dovber teljesen azt hitte, hogy ő az Alterebben áll. Ezt jelenti a emunat, hachamim emunat szadikim. Az ember igazán hisz a bölcsekben, a szadikakban, mondanak, azt mindent, azt rögtön teljesíteni kell. Nincs kételkedés és ilyesmi. Az ember tényleg követi, teszi, amit kell, amit a cadik mondta neki, az biztos, hogy jól fog járni. Azt szoktak mondani hászidak, hogy jobb az ember ne tegyen fel sokszor, ha nem biztos, hogy képes teljesíteni azt, amit a cadik fogja mondani neki, akkor ne tegye fel kérdést. Mert feltenni a kérdést, ha a cadik már mondta az embernek valamit, és nem követni, az biztos, hogy annak nem lesz jó vége. Hát a következő történet már hosszú, már nem fog beférni az időben, akkor itt állunk meg, folytatjuk a jövő héten. Köszönöm a figyelmet mindenkinek, holnap lesz a Kérdezd a rabit, kérem, jöjjetek el, tegyetek fel sok jó kérdés. Csütörtökön akkor a heti szakasz helyett, akkor az ünnepi eseményt fogunk beszélni, az ünnepi eseményről, a Lágba Omerről, mivel az a Rasbi, Rabbi Simonnak a jarcájtja, a halálozás évfordulója, akkor a Kabbalahról fogunk beszélni. Az lesz a címa, a Kabbalának az alaptézise. Ez lesz csütörtöken. Köszönöm a figyelmet mindenkinek. Aki még ezen kívül szeretne még reggelente velünk imádkozni, akkor a viva.tfilin.hu, ezen a címen van egy link, ez egy Zoom link, és lehet velünk minden reggel 8:45-kor imádkozni. Köszönöm a figyelmet, és jó éjszakát kívánok!